A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a borús nyári vasárnapon. Hisszük, hogy Isten lelke mennyei fénnyel árasztja el a mi szívünket, hogy minden borút elüzzön onnan. Énekeljük kezdőénekül, testvérek, a 151-es énekünk első két versét. A 151. ének első két versét énekeljük. Az első így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az írva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében, a 8. részben. Olvasom Isten igéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből, a 8. rész 19. versétől kezdődően. A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajudik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta. Hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, megvalva együtt hangos szóval a mi bűneinket a következő képpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, Isten dicsőítésére a 331-es énekünk első 4 versét. A 331-es ének így kezdődik: egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy.
Jelen és nézd meg.
Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, szerető édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked, hogy újra itt lehetünk, a veled való közösségben, a testvérek gyülekezetében, ott, ahol sóvárogva várjuk újra a te megjelenésedet, a te lelked kiáradását. Sóvárogva várja a mi szívünk a mennyei szózatot, azt, ami eligazítást ad nekünk itt, ebben a földi labirintusban. Azért, hogy el ne tévesszük életünk célját, azért, hogy beteljék mennyei tartalommal a mi földi létünk. Köszönjük, Istenünk, hogy erre esélyt adsz újra nekünk. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád kérdéseinkkel, terheinkkel, fájdalmainkkal, veszteségérzetünkkel. Jöhetünk hozzád bizonytalanságainkkal, és köszönjük neked, hogy nálad a mi kérdéseinkre eligazító választ kaphatunk. Köszönjük, hogy tanástalanságunkban újra hozzád folyamodhatunk, annak a reménységében, hogy te igazi, mennyei jó tanáccsal látsz el minket. Istenünk, szükségünk van a te biztató szavadra, mert látod, sokszor félelemmel telik meg a szívünk. Sokszor elbizonytalanodik a mi lépésünk a világ rögös útján. Ezért van szükségünk arra, hogy ismételten megragadd a mi kezünket, úgy, mint egy jó szülő teszi, amikor mellette bukdácsol a gyermeke. Köszönjük, Istenünk, hogy gyermeki bizalommal kereshetünk téged, és hisszük, hogy soha nem engedsz minket csalódnunk benned, mert te ígéreteidhez hű vagy, és beteljesíted életünkben mindazt, amit eltervezel a javunkra. Urunk, könyörű rajtunk, mert látod, hogy nem mindig tudunk eleget tenni annak a feladatnak, hogy szeressünk téged. Pedig megígérted, hogy akik téged szeretnek, azoknak mindent a javukra cselekszel. Istenünk, nem mindig értjük, hogy mi miért történik velünk, de hisszük, hogy te soha nem akarsz rosszat a te gyermekeidnek. Urunk, ha vannak mégis mélységek, próbák, veszteségek vagy fájdalmak az életünkben, könyörű, hogy akkor se csalódjunk benned, hogy tudjuk hinni, hogy te a fájdalmakon, próbákon át is meg akarsz áldani minket, hitünkben meg akarsz erősíteni, és újra közelebb akarsz segíteni minket a te atyai szíved melegéhez. Áld meg, Istenünk, most is együttlétünket, reját figyelésünket, és adj mennyei kijelentést, hogy annak gazdagító ereje tudjon minket tovább segíteni a hétköznapok küzdőterén, a győzelemig. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igéjének a hallgatására. Elénekelve a 433-as ének első két versét. 433. ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Hűszívvel szünetelem,
Hallgassuk meg Isten igéjét, kedves testvérek, Péter apostol második leveléből, az első rész, első négy verséből. Felolvasom Isten igéjét, Péter apostol második leveléből, az első rész, első négy verséből, hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek, Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazsága által. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világba. Ennyi Isten igéje. Drága testvérek, Péter az ő apostoli levelében a második, az első század második felében élt, szétszórt keresztjéneknek küld olyan üzenetet, amire abban a helyzetben, mikor már kezdett kitörni a keresztény üldözés, nagyon nagy szükségük volt. Péter apostol üzenete ugyanis bátorító üzenet. Akkor, amikor halálra keresték a keresztényeket, honnan kaphattak volna vigaszt, erőt, bátorítást, ha nem magától, Istentől, és az Isten követétől, aki magát Krisztus szolgájának és apostolának nevezi. Amikor ezt a levelét írja Péter, előbb bemutatkozik a levél olvasóinak. Ráadásul nagyon őszintén megnevezi magát Simon Péternek. Azaz előbb a régi nevét említi, aztán a Krisztustól kapott új nevét illeszti mellé. Ezzel, mint egy elmondja a levél olvasóinak azt, hogy ki volt a Krisztussal való találkozása előtt, és kivé lett azután. Milyen természettel rendelkezett, mielőtt megismerte volna Krisztus szabadítását, és milyen természettel ajándékoztatott meg Krisztus által. Ezt ő így nevezi alapigényben, hogy isteni természet részeseivé lett. És ezt kívánja a levél olvasóinak is. Isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világba. Azaz féltő szeretettel ír Péter a levélolvasóinak. És Isten ma is ilyen féltő szeretettel üzen nekünk, mai gyermekeinek, akik sóvárogva várjuk a mennyei megnyilatkozását annak az Istennek, aki ma is képes lelke által megérinteni emberek szívét, és megajándékozni mindennel a mai igehallgatókat is. Mindennel, ami az élethez, a kegyes, istenfélő élethez szükséges. Erről a különös lehetőségről ír Péter apostol az első század második felében élt, Kis-Ázsiában szétszóródott keresztényeknek. Nézzük meg, hogy ezeket a keresztényeket hogy nevezi meg Péter apostol. Azt mondja, ti vagytok azok, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültetek. Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazsága által. Tehát ez a levél nem minden akkor élt embernek szólt, hanem azoknak, akik Péterrel együtt ugyanabban a drága hitben részesültek. Ugyanabban a drága hitben részesültek. Kihangsúlyozom itt ezt, hogy drága hit. Kérdezhetnénk, van-e ezzel szemben olcsó hit? Bonhoeffer, a 20. század nagy német mártír teológusa egyik könyvében részletesen beszél az olcsó kegyelemről. Amikor úgy hirdet bűnbocsánatot valaki, hogy közben nincs bűnbánat abban, akinek a bocsánatot hirdeti. Jézus is csak azoknak hirdetett bűnbocsánatot, akiknél látta a bűnbánatot, a szívnek a töredelmét, akik tudtak sírni bűneik miatt, vagy akik meg tudtak lelkük mélyéig rendülni azon, amit elkövettek, és megbánták azt. Igen, lehet hirdetni olcsó kegyelmet, csak hogy az nem segít senkit előre a megváltozásban, a megújulásban. Igen, lehet olcsó hitről is szó, ami nem kerül semmibe annak, aki állítólag dicsekszik a hitével. De van ezzel szemben drága hit, amiért nem is az ember fizetett sokat, hanem amiért Isten Jézus Krisztusban fizetett meg. Mégpedig úgy, hogy az egyszülöttjét áldozta fel a kereszten. Azért, hogy az a hit, amit mi tőle kapunk, az nekünk is drága hit legyen. Hogy soha ne felejtsük el, hogy Istennek milyen sokba került az, hogy nekünk megbocsáthasson, megkegyelmezhessen, mert valaki drága áron, saját vére áron kifizette a mi nagy tartozásunkat Istennek. És ennek a nagy véráldozatnak árán lehet bocsánatban és kegyelemben részünk, és ennek nyomán lehet olyan drága nekünk az a hit, amiben mi is részesültünk, ahogy mondja itt Péter apostol. Azok a keresztények, akik mártiromságra is készek voltak az első században, akár csak Péter, aki később szintén mártír halált halt Krisztusért, akkor már nem tagadta meg az ő mesterét és urát, mert tudta, hogy milyen keserves érzés a tagadás utáni állapot, hanem drága hittel rendelkezve vállalta ennek a hitnek a következményét, akár a mártiromságot is. Igen, ilyen drága hittel rendelkezőknek ír Péter. És ez a nagy kérdés, drága testvéreim, hogy nekünk, 21. századi keresztényeknek mennyire drága az a hit, amiben mi is részesültünk, amit ajándékba kaptunk Istentől. Mennyire élő reménység ez számunkra, akkor, amikor szorongat az élet, akkor, amikor talán az élet árnyékos oldalára kerülünk, akkor, amikor jön a betegség, a próba, az öregség, a fájdalom, az elmúlás szele. Mennyire drága nekünk ez a hit? Mennyire tud fölemelni? Mennyire tud megbátorítani? Mennyire tud ez a hit minket a mennyei célra irányítani? Bizony ez a nagy kérdés. Pál apostol élete végén úgy összegzi az ő földi futását, Krisztusért végzett szolgálatát, az egész életének az értelmét úgy összegzi, hogy én tudom, kinek hittem. Tudom, kinek hittem. Mint aki nem csalódott abban a reménységében, amiben végig járta a földi életét. Tudom, kinek hittem. Tudom, hogy az, akinek hittem, nem csalt meg engem. Nem csapott be engem. Minden ígéretét beteljesítette. Ezekről az ígéretekről is beszél itt Péter apostol. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, mondja itt Péter. Egy biblia kutató összeszámolta, hogy a Bibliában összesen 30 ezer isteni ígéret van. Szinte hihetetlen. 30 ezer isteni ígéret van, ami az emberre vonatkozik. És amiket Isten sorba beteljesít az ember javára. Igen, Isten Ábrahámnak is megígérte, hogy nagy néppé teszi. És noha évtizedekig úgy tűnt, hogy ez az isteni ígéret elfelejtődött, tudjuk, hogy később Isten mégis beteljesítette. A maga idejében, az általa kigondolt időpontban, nem az Ábrahám és Sára által kigondolt időpontban. Az a bajunk nekünk is, testvérek, Ábrahámhoz, Sárához hasonlóan, hogy sokszor nem győzzük kivárni az Isten ígéret teljesedését. Maga Péter apostol mondja az ő levelében, hogy nem késik el az ígéretével Isten. Mert Isten előtt ezer esztendő, ami nekünk olyan soknak tűnik, az egy rövid idő. Isten sokkal globálisabban, az örökké valóság szemszögéből tekint a földi eseményekre, mint mi magunk. De ez valahol érthető, mert mi a kis földi néhány évtized kereteiből próbáljuk pásztázni a múltat, és a mi jelen életünknek eseményeit is. Nem beszélve arról, hogy ha a jövőre gondolunk, a maga beláthatatlanságában alig merünk nagy terveket szőni, hisz tudjuk, hogy egyik percről a másikra megszakadhat a földi életünk, és hiába valóvá válnak a nagy terveink. És mégis Isten ígérete áll, mert örökké való szeretet van az ő ígéreteik mögött. Ezért drága nekünk az a hit, amit Isten ajándékba ad nekünk, testvérek. Érdekes módon fogalmaz Péter apostol, azt mondja, hogy Isten ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Ami a kegyes életre való. Ezért olvastam Pál apostolnak a romaiakhoz írt leveléből, a 8. részből azt, hogy ha egyszer Isten nekünk ajándékozta az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, akkor vele együtt mi módon ne ajándékozna nekünk minden? De vele együtt minden. Mi az a minden? Testvérek, ma már egy olyan világot élünk, ahol a reklám hadjárat minden elérhetőt föl kínál nekünk. És azt akarja belénk súlykolni, hogy mindaz, amit termel a modern világ rohamos tempóban, az mind szükséges ahhoz, hogy mi boldogok legyünk. Hányan esnek áldozatul az ilyen csillogó-villogó ígéreteknek? Ennek a rettenetes reklámhadjáratnak. Hogy mindent kaparítsunk meg, amit csak lehet, hogy lehetőleg még boldogabbak legyünk. És tudjuk, hogy nem ettől lesz boldogabb az ember. Nem ez az a minden, ami az élethez, a kegyes élethez szükséges. Isten valami másról beszél nekünk. Nagy érdekes statisztikák bizonyítják azt, hogy az emberi boldogság szint nem attól lesz magasabb, hogy mennyi mindent tud megkaparintani a tárgyi világból az ember. Érdekes statisztika mutatja azt, hogy például a szegényebb országokban sokkal alacsonyabb az öngyilkossági ráta, mint a gazdag és fejlett országokban. Csupán egy példa, Peru, Albánia, ami nem a gazdag országok közé tartozik. 100 000 lakosra egy öngyilkos jut. Svájc, Franciaország, Japán a világ fejlett országaiban 100 000 lakosra 25 öngyilkos jut. Egy a 25-höz. Mi magyarázza ezt vajon? Ott van egy másik érdekes jelenkori példa, Dél-Korea esete. Néhány évtizeddel ezelőtt még egy szegény ország volt, ma pedig a világ egyik fejlett gazdaságával rendelkező ország. És Dél-Koreában 1985-ben, és ez csak jó 30 évvel ezelőtt volt, 100 000 lakosra csupán 9 öngyilkos jutott. Ma 100 000 lakosra 30 öngyilkos jut Dél-Koreában. Pedig jó 30 év alatt hatalmas gazdasági fejlődésen ment át ez az ország. És az emberek kilábaltak abból az általános szegénységből, amivel évtizedekkel ezelőtt rendelkezett ez az ország. És mi magyarázza, hogy közben a boldogság szint, a megelégedés szint mélyen csökkent? Testvérek, lehet ezen töprengeni, és lehet azon gondolkozni, hogy miért van az, hogy manapság például öngyilkosságban sokkal többen pusztulnak el, mint ahányat a katonák, a terroristák vagy a bűnözők együttvéve megölnek. Ugye szinte nem telik el ma már egy hét, vagy legalább egy hónap, hogy ne legyen valahol öngyilkos merénylet vagy robbantás, és mindig fölháborodva kapja fel a fejét az emberiség. De összesen csak néhány ezerre rúg az ilyen áldozatoknak a száma, akár évente is. Miközben sokkal többen pusztítják el önmagukat. Mert valahol kiderül, hogy hiányzik valami, ami a megelégedett, a kegyes élethez szükséges. Márpedig azt mondja itt Péter apostol, és ezt az első század második felében élt, gazdaságilag nagyon alacsony szinten tengődő keresztényeknek mondta, hogy Isten ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az élethez szükséges. Mindazzal. Pedig az első század keresztényei, mondhatni, szinte semmivel nem rendelkeztek azokból a javakból, amelyekkel mi a 21. század emberei rendelkezünk. És mégis megelégedettebbek voltak. Mégis tudtak élő reménységben járni, mert az isteni erő megajándékozottjai voltak. Vajon nem ez hiányzik, testvérek, a mai világból? Az isteni erő, aminek lelki ajándékai vannak. Olyan lelki ajándékok, amikről Pál apostol beszél a Galatákhoz írt levélben. Aminek a felsorolásában első helyen a szeretet van. Szeretet, öröm, békesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Vajon nem ezek a legnagyobb hiánycikkei a mai világ emberének? Akinek tele van a kamrája, tele van a hűtőszekrénye, sokszor a bankszámlája is. És mégis valami rettenetes lelki szegénységről árulkodik. Egy másik érdekes statisztika arról beszél, hogy mennyi energiát használ fel egy mai fejlett ország embere. Ez is ugye a gazdasági fejlődés szintjét mutatja. Egy átlagos amerikai energia felhasználása csaknem 60-szor annyi, mint egy vadászó, gyűjtögető, kőkorszakbeli ember energia felhasználása. És akkor felteszi a kérdést a statisztikus, hogy vajon az átlag amerikai mai ember 60-szor boldogabb is, mint a kőkorszakbeli gyűjtögető vadászó ember? Nyilván nem boldogabb 60-szor. Testvérek, azt mondja itt Péter apostol, hogy megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. A kívánság. Ugye a kívánságot gerjeszti, erősíti a reklámhadjárat is. És manapság ugye a kommunikáció gyors világában minden hír könnyedén eljut mindenkihez. És könnyedén össze lehet hasonlítanunk saját helyzetünket másokéval. És nyilván sokszor az a baj a sok embernek, hogy ezekből az összehasonlításokból vesztesnek jön ki. Legalábbis ő vesztesnek érzi magát. Vagy legalábbis hátrányos helyzetűnek ahhoz képest, aki valamilyen téren előnyösebb helyzetben mutatkozik. És ilyenkor próbálja az ember a maga kívánságát úgy gerjeszteni, kielégíteni, hogy annak nyomán valahol a boldogság érzete magasabb legyen. Egy másik különös statisztika szerint az Amerikában bebörtönzött raboknak az 50%-a drog miatt van elítélve. Vagy drogfogyasztás, vagy drogkereskedés miatt. De ez a statisztika Nagy-Britanniában még magasabb. Az elítéltek 65%-ának volt köze valamilyen formában a drogkereskedéshez, vagy kábítószerfogyasztáshoz. Az emberi kívánság, a boldogság szint elérése mesterséges úton, akár alkohol, akár kábítószer által. És látjuk, hogy mire vezet ez? Egy általános romlásra. Embermilliók kerülnek a börtönbe azért, mert hamis úton akarják a boldogságukat elérni, és a kívánságukat kielégíteni. Ezért mondja Péter apostol, hogy szükség nektek, isteni természet részeseivé lennetek, hogy megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a ferde, a gonosz kívánság okoz a világban. Az a kívánság, amiben belefészkeli magát a bűn, a romlottság. Testvérek, miért van az, hogy Isten szeretetének gyógyító ereje által egészen új értékrendje támad egy emberi életnek? Azt mondja Péter apostol, hogy megajándékozott minket mindazzal, ami az életre szükséges. És mert megajándékozott minket mindazzal, ami az életre szükséges, ezért lehet isteni természetben részünk, hogy isteni természet részesei legyünk. Különös ez a lehetőség. És tudjuk, hogy ez Jézus Krisztus által adatik ma is mindenkinek. Tudjuk a misszió történetből, az ébredés történetből, hogy milyen fordulatok történtek egy-egy ember életében annak nyomán, hogy az evangélium célba jutott az ő bukott életükbe. Hogy Isten ereje megajándékozta őket a nagy megvilágosodással, amikor rácsodálkoztak Isten addig ismeretlen világára. És amikor az isteni természet elkezdett munkálkodni bennük. Spurgeon neve ismerős, gyakran utalunk rá, 19. századi híres londoni prédikátorra. Egyik igehirdetése után egyik londoni kereskedő azt mondta a környezetében, hogy arra már nem emlékszem pontosan, hogy mit mondott a legutóbbi vasárnapi prédikációjában Spurgeon. De azt tudom, hogy az igehirdetés után hazamentem, és a hamis fontjaimat a Temze folyóba dobtam. Az isteni természet így kezd hatékonyan munkálkodni egy ember életében. aki rádöbben az isteni világosság fényében arra, hogy hamis úton jár, és becsap másokat is, hogy jogtalan előnyre tegyen szert, és a hamis fontjait a temzébe szórta. Az isteni természet nem fér össze a hamisság természetére. A 20. század legnevesebb holland igehirdetője, Abraham Kuyper, több ezer embernek prédikált minden vasárnap. És az egyik igehirdetése után szintén egy holland kereskedő megtérvén elhatározta, hogy azontúl soha többé nem nyitja ki az üzletét vasárnap, mert az az Úrnapja, és azt, hogy megfogja szentelni. És meg is tette, mert isteni természet részesévé lett. És ennek nyomán lemondott arról a plusz haszonról, amit az Úrnapjának megtörése árán szerzett adott. És nem rövidült meg. Nem lett kevesebbje. Mert az isteni természet figyel arra, amit Isten kíván tőle. Nemrég olvastam egy döbbenetes beszámolót egy megtérésről Kambodzsában, ahol tudjuk, hogy a múlt század második felében néhány rövid évig uralkodott a kommunista vörös Khmer mozgalom, és ennek a 8 milliós lakosú országnak, Kambodzsának az egynegyedét kiirtotta ez a rettenetes kommunista terror, mint egy 2 millió áldozata lett ennek. És egy amerikai misszionárius ott járva az utóbbi években találkozott egy olyan kambodzsai igehirdetővel, aki elmondta neki, hogy korábban ő a kommunista vörös Khmer terror szervezethez tartozó katona volt. És utána Krisztus szeretete megragadta őt, és isteni természet részesévé lett. És lett belőle az Isten mentő szeretetének a hirdetője. Mert bizony, ott, ahol hiányzik az isteni természet, és az emberi természet elszabadul, akkor ez születik belőle, akár egy ország egynegyedét kinyírja egy kisebbségi terrorista csoport. Igen, az isteni természetre ennek a világnak ma is égetően szüksége van. De ez csak úgy adatik, hogyha meghajolunk mi is azelőtt, az Isten előtt, aki Jézus Krisztusban egy olyan természetet mutatott be nekünk, aki nem csak hirdette, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért, és áldjuk őket, hanem ő meg is tette, és nem akármilyen kényelmes pozícióban, hanem a legkínosabb helyzetben, akkor, amikor a kereszten vonaglott. És akkor is bocsánatért esedezett az ellenségei részére, az atyától. Mint egy fölmentve őket, hogy nem tudják, mit cselekeznek. Mert tudatlanság miatt ölték meg Jézust. Mert nem tudták, hogy kivel van dolga. Mert igen, a gyűlölet, a bűn, a gonoszság, az irigység, mert ugye azt tudjuk, hogy irigységbe adták a főpapok Jézust a Pilátus kezébe. Az irigység is, mint egy elborult agyú embereknek a megnyilatkozása. És ezért Jézus, mint egy fölmenti őket, hogy nem tudják, mit cselekezni. Ó testvéreim, mennyire szüksége van ennek a világnak az ilyen isteni természetre. Amiről Péter apostol beszél. Azt mondja, hogy velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek. És akik ilyen drága hitben részesültek, azok isteni természet részeseivé is lettek egyben. És ezek képesek arra, hogy megmeneküljenek attól a pusztulástól, amit a gonosz, bűnös, romlott kívánság zúdít erre a világra. Igen, ilyen értelemben van szükségünk nekünk is arra a hatalmas megújulásra, amit ez az isteni természet hoz a mi életünkbe, a mi javunkra, a mi gyermekeink, mi utódaink életébe azért, hogy megmeneküljünk mi attól a pusztulástól, amit saját kezüleg zúdít a bukott ember önmagára és utódaira. Isten nyilván életpárti Istenként lép fel a mi javunkra is, és ezért szeretne megajándékozni az Isten erejével mindazzal, ami az életre, a kegyességre való, ami a kegyes élethez szükséges. És mi hiszük, hogy akik ezeket megkaptuk, ezeknek a drága isteni ajándékoknak birtokában bizonyíthatjuk azt, hogy az isteni természet hordozói vagyunk egy olyan világban, amelyik Pál apostol fogalmazása szerint, amit olvastuk a római levél 8. részéből, sóvárogva várja ma is Isten fiainak a megjelenését. Azoké, akik isteni természet részesei, akik drága hittel rendelkeznek, és akik ennek a drága hitnek és isteni természetnek a birtokában mások javára és örömére tudnak forgolódni ebben a világban. Amen. Válaszoljunk, drága testvérek, Isten igei üzenetére, elénekelve a 423-as énekünknek az első két versét. A 423-as ének így kezdődik, csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem. Imádkozzunk! Édesatyánk, örömmel és hálaadással köszönjük meg neked, hogy drága hittel ajándékozol meg minket is. Szükségünk van egy olyan erős hitre, egy olyan bátor hitre, ami élő reménységgel társul. Egy olyan világban, ahol annyi reménytelen ember van, ahol annyi kiégett élet bandukol, céltalanul, üresen, a világország útján. Istenünk, köszönjük neked, hogy meg akarsz ajándékozni minket mindennel, ami a kegyes, istenfélő, megelégedett és hálás élethez szükséges. Ahhoz az élethez, ami tele van a te jelenléted örömével, áldásával és békességével. Istenünk, köszönjük neked, hogy te meg akarsz őrizni minket attól a pusztulástól, amit a bűnös, romlott kívánság zúdít erre a világra. Urunk, látjuk, hogy saját kezileg több ember pusztítja el önmagát, mint amelyet elpusztít akár az emberi erőszak, a terrorizmus, vagy a katonai fellépések sokasága. Istenünk, olyan érthetetlen az, hogy az ember saját boldogságát keresve, vadászva lesz egyre boldogtalanabb, mert nem tudja, hogy nálad van az öröm forrása, nálad van mindaz, ami a megelégedett hálás élethez szükséges. Istenünk, könyörű rajtunk, hogyha mi már kaptunk a te mennyei ajándékaidból, a hit drága kincsét nekünk adtad, akkor tudjuk ezt a kincset mások felé is továbbítani. Urunk, köszönjük neked, hogy kész vagy gazdagon megáldani mai gyermekeidet, akik figyelnek rejád, akik vezetésedre hagyatkoznak, akik tőled kérnek tanácsot. Köszönjük neked, hogy minket is ilyen áldás hordozókká kívánsz tenni egy olyan világban, amelyik sóvárog a te áldásodra. Istenünk, könyörgünk a betegekért, a szenvedőkért. Légy irgalmas gyógyítójuk. Imádkozunk a gyászolókért. Erősítsd, vigasztald őket. A feltámadás élő reménységével ajándékozd meg őket. Imádkozunk gyermekeinkért, az utánunk jövő nemzedékek tagjaiért, Urunk, hogy megőriztessenek a gonosznak minden rontásától, pusztításától, és ők is isteni természet részeseivé legyenek. Jézusért kérünk, Atyánk, hogy jöjj velünk a hétköznapok küzdőterére is, áld meg munkáinkat, terveinket, harcainkat, azért, hogy te benned megmaradjon a mi életünk győztes életnek. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imánkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Emlékszünk arra, hogy június első két vasárnapján meghirdettük, hogy a szeretett szolgálati perselyben külön adományokat fogadunk el. Bódi Dóra nevű 12 éves agydaganattal műtött kislány további gyógykezelésére, sajnos erre már nincs szükség. Tegnap eltemették ezt a 12 éves kislányt. De a neki gyűlt anyagi támogatásból részesül a család a temetési és egyéb költségekre. Úgyhogy most váltunk, és ma és a jövő vasárnap is, meg azt hiszem, hogy át fog csúszni ez a gyűjtés még júliusra is. A Tenkei Öreg Otthon anyagi támogatására fogadunk-e külön adományokat. Érkezett egy írásbeli kérés a Tenkei Öreg Otthon vezetősége részéről, ahol tudjuk, Berke Sándor lelkész testvérünk szolgál, többen ismerik őt a gyülekezetünkből, és ők vezetik ezt az öreg otthont, nem kapnak semmilyen állami támogatást, és ezért nagyon rászorulnak a mi támogatásunkra is. Hiszük, hogy mi is tudunk részt vállalni ennek a szeretetszolgálati munkának a teher hordozásából. Testvérek, örömmel közlöm azt, hogy idén nyáron is megszervezzük gyülekezetünkben is a bibliai gyermekhetet. Július 3 és 8 között lesz megszervezve ez a gyermekhét. Délelőttönként 10 és 13 óra között lesznek a gyermekprogramok. Ezekre várunk minden 4-től 14 éves korig terjedő gyermeket, tehát július 3 és 8-a között majd. Megérkezett az Üzenet című újság két legutóbbi száma, a Református Család és az Éjféli Kiáltás folyóirat legfrissebb száma is, akik megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik ezeket. Testvérek, most folytassuk együttlétünket, énekelve az előbb megkezdett 423-as ének harmadik versét. 423-as ének harmadik verse így kezdődik: ha a gyarlóságom meg nem is érzené, a vakhomályból te mutatsz ég felé. Testvérek, valljuk meg a mi hitünket a Heidelbergi K.T. szavaival. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Testvéreim, áldásra várva énekeljük a 90. zsoltárunk első versét: te benned bíztunk elejétől fogva. Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.